We finished on Sunday mornings here the first letter of Paul to the church in Thessalonica.
Karácsony előtt befejeztük Pál első levelét a Thessalonika-beli gyülekezethez.
This morning we're going to start the second letter of Paul to the church there in Thessalonica.
És ma a második levelét fogjuk megkezdeni, amit ugyanehhez a gyülekezethez írt.
And what we saw is that Paul and his companions, they founded this church in Thessalonica when Paul was on his second missionary journey.
És azt látjuk, hogy Pál a segítő társaival, az utazó társaival ezt az ő második missziós útján alapította ezt a gyülekezetet.
As Paul and those that were with him were going throughout the land preaching the good news of Jesus Christ.
Ahogy Pál és a vele levők bejárva ezt a részt hirdették Jézus Krisztus örömhírét.
Many had come to know the Lord there in Thessalonica and a church was formed.
Sokan megtértek ott Thessalonikában és egy gyülekezet kezdődött.
And yet the impact of the gospel of the grace of God, as Paul called it,
de a hatása a Jézus Krisztus kegyelmének, az evangéliumának.
The impact in bringing that 100% forever forgiveness by God into individual lives.
De annak a hatása, hogy elhozzák ezt az üzenetet, hogy Isten 100%-osan mindörökre megbocsát.
This absolutely enraged the unbelieving Jews. They were in the religious business, if you would.
Ez teljesen feldühítette a nem hívő zsidó vezetőket, akik ebben a vallásos üzletágban voltak benne.
And this is a reality actually in every generation.
És ez minden generációban meglevő valóság.
I call them the religious manipulators.
Én őket a vallásos manipulátoroknak nevezem.
The religious manipulators of every generation are threatened by the gospel of God, the gospel of Jesus Christ.
És minden korban ezek az emberek fenyegetve érzik magukat Jézus Krisztus evangéliuma által.
The gospel of the grace of God.
Isten kegyelmének az evangéliumától.
You see, because when the gospel of Jesus Christ is believed and it's received.
Mert amikor Jézus Krisztus evangéliumát hiszik az emberek, azt elfogadják.
And you have to realize the gospel of Jesus Christ is it's all about who he is and what he has finished, what he's accomplished.
És ne felejtsük, hogy ez az evangélium, tehát arról szól teljes mértékben, hogy ki Jézus, és mit tett ő értünk, mit fejezett ő be értünk.
So when we tell men, you know, we beg them, receive Christ.
Amikor mondjuk ezt az embereknek, kérjük, hogy fogadjátok el Krisztust.
We're telling them to receive God, who has come and died upon the cross and has taken our sins away.
Akkor azt mondjuk, hogy fogadd el Istent, aki eljött emberként közénk, hogy meghaljon a mi bűneinkért.
And when Jesus Christ is received in that way,
és amikor Jézus Krisztust így megértve fogadják el,
we receive 100% forgiveness, forever forgiveness by God.
Akkor Istentől teljes mértékű, örökké tartó megbocsátást kapunk.
And this gospel of Jesus Christ, as we receive him, we are brought into a relationship with God, into his presence.
És Jézus Krisztus evangéliumát, ahogy így befogadjuk, Istennel egy kapcsolatra jutunk, és az ő gyermekeivé leszünk.
And so there's no longer in us, as we understand the gospel, and we've received the grace, there's no longer in us a place of manipulation. Because the guilt has been removed.
Ha megértjük teljességében Jézus Krisztus evangéliumát, a kegyelem evangéliumát, akkor nincs meg bennünk többé ennek a fogódzója, a bűntudatnak a fogantyúja, amin lehet bennünket manipulálni.
And that's what the religious manipulators of every generation count on. It's the guilt in the human soul.
És erre számít pedig minden korban ez a manipulációs csoport. Tehát, hogy ezen a bűntudaton keresztül.
And there are those that instead of being faithful to proclaim Jesus Christ and him crucified,
tehát azok, akik ahelyett, hogy a Jézus Krisztus mint megfeszítettet hirdetik,
that will take away that guilt, that will bring a person into the presence of God.
Azáltal, hogy elvétetik a bűntudat, és Isten jelenlétébe hoz ez minket.
The most wicked men and organizations on the face of the earth have rather taken that guilt and manipulated it for their own purposes. It's an evil in the eyes of God that is unmatched.
Ehelyett az emberek nem ezt hirdetik, hanem inkább fogják ezt a bűntudatot, ami ott van az emberekben, és azon keresztül manipulálják őket, ami Isten szemében oly hatalmas bűn, és egyszerűen összehasonlíthatatlan.
And so as Paul and the boys came in preaching the gospel of who he is and what he has finished, The religious manipulators were enraged in their anger against this group.
Pál jött a társaival együtt, és erről az evangéliumról, a kegyelemről beszélt, akkor ez a csoport teljesen feldühödött.
There was an uproar there in Thessalonica, and there was a violent outburst against these missionaries.
Tehát ott Thesszalonikában egy komoly felzúdulás alakult ki, és egy ilyen támadás érte ezeket a pálékat.
Because the message of Jesus Christ freeing people was ruining the business of these manipulators.
Mert Jézus Krisztus kegyelmi, tehát az evangéliumnak az üzenete, mint egy lerombolta az ő vallásos üzletüket.
And you want to make someone mad, then just affect the amount of money that's flowing into their hands. There's nothing that will make people more upset.
Nagyon fel akarsz tűhíteni, akkor valami oly módon légy hatása az életére, hogy az anyagi dolgait, vagy bevételét csökkenti. Hát ettől mindenki nagyon mérges.
So Paul and the boys had to get out of town.
Ezért Pálnak és a vele levő férfiaknak el kellett hagyni a várost.
And they left behind there this baby church, a group of baby believers in Christ, in the middle of a firestorm of persecution.
És maguk mögött hagyták ezt a kis bébi gyülekezetet, amivel kis, tehát frissen megtért keresztények voltak. Ott hagyták ezen a helyen, ahol olyan nagy felzúdulás és mint egy támadás között voltak.
And Paul, after going into Berea and then on to Athens, made his way to the city of Corinth.
Tehát elmentek utána Béreába, és később elmentek Athénba és Korintusba.
And from Corinth is where he wrote the first and the second letter to this church.
És innen írta mind az első, mind a második levelét a Thesszalonika beli gyülekezethez.
But after writing the first letter, he heard a report that the persecution there had actually intensified.
És az első levél megírása után azt hallotta, hogy az őket, a gyülekezetet érő üldöztetés még inkább erősödik.
And actually someone that was on the side of the persecutors, they had forged a letter and put Paul's name on it and were circulating a false letter.
És azt is megtudta Pál, hogy akik a támadást intézik a gyülekezet felé, hamisítottak egy levelet Pál aláírásával, és azt küldtek el az ottani gyülekezetnek, és ezt olvasták fel.
And even though Paul had taught these believers in his short stay there, 3 weeks there, about the rapture of the church and the second coming of Christ.
És bár Pál tanította az ottani gyülekezetet az alatt a 3 hét alatt, amíg ott volt, hogy nagyon rövid idő ez, mindaz elragadtatásról és Isten Jézus eljöveteléről.
In this false letter that was circulating, a forged letter, there was confusion in it about the day of the Lord, and they were saying that the day of the Lord has already come.
És ez a hamisított levélben mint egy ilyen zavaró tények voltak, hogy mi is az igazság az Úr napjáról, és azt állították ebben a levélben, hogy az már eljött.
And so as the persecution intensified, and there's this spiritual attack by these guys putting in this false letter, this is what prompted Paul to write the second letter to the Thessalonians.
És ahogy a Thesszaloniak egyre inkább érezték, egyre erősödött körülöttük ez a támadás, plusz még bejött ez a zavaró és őket megzavaró levél is, ez indította Pált arra, hogy megírja a második levelet.
And Paul basically wrote and he said, first of all, and we're going to see the details, but the day of the Lord has not come.
Először is elmondja nekik, hogy az Úr napja még nem jött el.
Because there are things that have to happen before it comes, and we're going to see those things.
Mert el kell, hogy bizonyos dolgok meg kell történniük azelőtt, és ezeket meg fogjuk nézni, de még ezek nem történtek meg.
And he wrote this letter to clear up the confusion.
És megírja.
False people had, you know, stirred up among the church.
Megírja ezt a levelet, tehát hogy tisztázza a dolgokat, mindazokat a dolgokat, amikben félreértés volt, amiatt a zűrzavar miatt okoztak ezek az emberek.
Let's look there, 2 Thessalonians 1:1.
Olvassuk tehát az első verset.
Paul, Silvanus and Timothy to the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.
Now this is a unique way, this is a unique greeting here. Paul, in all of his other letters, wrote Paul the Apostle or Paul a bondslave, but here it's just simply Paul.
Érdekes a megszólítás, az üdvözlés, mert Pál mindig úgy utal magára, hogy Pál apostol, vagy Pál mint szolgálója Krisztusnak, de most egyszerűen úgy nevezi magát, hogy Pál.
It tells us something about the church in Thessalonica.
Ez nekünk tesszalonikai beli gyülekezetről mond el valamit.
There was nobody in the church that challenged Paul's authority as an apostle.
Senki.
Or challenged his integrity as a person.
Senki nem kételkedett, hogy kérdőjelezte meg Pálnak az apostoli voltát, vagy az ő személyének a hogy ki ő.
Now there were many outside the church that were trying to discredit Paul.
Sokan voltak a gyülekezeten kívül, akik próbálták a jó hírét lerombolni Pálnak.
Trying to pervert the message he brought.
És próbálták kifacsarni azt az üzenetet, amit Pál hozott.
But the church at Thessalonica, they looked at Paul and said he's the apostle of God.
De a Thessalonica beli gyülekezet úgy nézett Pálra, mint apostol, és ő Isten embere.
And so as Paul writes to the church, he just says Paul.
Így írt át, ezért nevezi magát egyszerűen Pálnak.
Nothing else needed to be said.
Más nem is kell elmondani.
Except he said Paul, Silvanus and Timothy. Now Paul's writing this, but he's letting us know that Silvanus and Timothy are there with him in Corinth as he's writing the letter.
Tehát Silvanus és Timóteust is megemlíti, akik ugyanúgy ott vannak vele Korintusban, amikor a levelet írja.
Now Silvanus, we know him by the name of Silas as we study through the book of Acts.
A Silvánust Szilászként ismerjük, ahogy az apostolok cselekedeteit tanulmányoztuk.
Like Paul, Silvanus was a Jew that had Roman citizenship.
Silvánus is egy olyan zsidó ember volt, akinek volt római állampolgársága.
And like Paul, he had a Jewish name and he had a Roman name.
Így volt zsidó neve is és római neve is.
His Jewish name being Silas.
A zsidó neve volt Szilász.
Silvanus being his Roman name.
Római neve pedig Silvanus.
We saw in the book of Acts that he was one of the leading men among the brethren.
És az apostolok cselekedetében olvassuk, hogy ő a testvérek között egy vezető.
We also see in the book of Acts that this Silas was a prophet of
Azt
God.
Azt is látjuk, hogy ő egy prófétája volt Istennek.
And he became Paul's partner in missions after Paul and Barnabas split because of John Mark. You remember the story?
És Pál társa lett az utazásai során, amikor ő elvált Barnabástól János Márk fölötti vitájuk miatt.
This Silvanus was the one who, when Paul and Silvanus or Silas went to Philippi, remember they got thrown into prison.
Ő az ember, Silvanus, akivel együtt Pál börtönbe került.
And what were they doing? They were worshiping the Lord there at the midnight hour in chains in prison.
A zsapságukban ott dicsőítették Istent éjfélkor.
So Paul and this Silvanus witnessed together the dramatic conversion of the jailer as the earthquake hit and all. You know, you remember that story?
És biztos emlékeztek a történetre. Pál és Silvanus, ők tehát megláthatják, szemtanújuk annak a drámai megtérésnek, ami a börtönőrben történik a földrengés után.
So Paul, Silvanus and Timothy was, as we know, was Paul's protege, his beloved son in the faith.
Timóteus pedig a másik ember, akit megemlít. Őről tudjuk, hogy Pálnak egy szeretett fia az Úrban, hitbeli fia az Úrban, akit mint protezsált ő.
Timothy was a young man. He was younger than both Paul and Silas.
Timóteus fiatalabb volt, mint Pál és Silvanus.
And yet Timothy became the minister of God that Paul trusted more than anyone else on the face of the earth.
Mégis olyan szolgálóvá vált Timóteus, akit Pál mindenkinél jobban bíz, akiben mindenkinél jobban bízott Pál.
In fact, Paul would send Timothy to places where Paul himself wanted to go but couldn't go because he knew that Timothy would represent exactly Paul's heart.
És olyan helyekre küldte Pál el Timóteust, ahova ő szeretett volna elmenni, de nem tudott eljutni, mert tudta, hogy teljességében ugyanúgy képviselni, teljesen jól képviselni őt, Pált, tehát Timóteus.
Of all the New Testament letters, 27 books,
új szövetségi könyvben, minden 27-ben,
two of them, inspired by the Holy Spirit, were written to Timothy.
Kettőt, amit ez ugye az Úr, a Szentlélek ihletett könyv, ugye ez a Timóteushoz íródott.
Timothy's name is mentioned in 8 of the 27 books of the New Testament.
És másik 8-ban, a 27-ből Timóteus neve meg van említve.
And so when Paul says Paul, Silvanus and Timothy, you have a little bit of an idea who these guys are that are there caring and thinking about and writing to the church in Thessalonica.
Tehát ha ezzel, hogy tudjuk, milyen emberek ők, tudjuk ki Pál, Szilvánus és Timóteus, láthatjuk, hogy ők vannak ott, ők írják ezt a levelet, együtt vannak, amikor ez a levél megíródik.
Paul, Silvanus and Timothy to the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Tehát Pál, Szilvánus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének, Istenben, a mi atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.
Now, as you've read through the New Testament, you've noticed that Paul frequently refers to believers being in Christ.
És sokszor, ahogy az Új Szövetséget olvassátok, láthatjátok, hogy Pál úgy utal a hívőkre, mint akik Krisztusban vannak.
Another unique thing here in these two letters to the Thessalonians is that Paul also says that we are in God the Father.
Érdekes még ebben a két levélben az, hogy Pál azt is említi, hogy Istenben, a mi atyánkban.
To the church of the Thessalonians in God the Father and in the Lord Jesus Christ.
Tehát azt jelenti, hogy a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban.
And the truth that believers, listen, that this truth, this reality that believers are in this personal, spiritual, eternal union with God is a unique thing.
És ez nagyon különleges és személyes dolog, hogy ilyen személyes, egy egységes és örökké való közösségben vagyunk Istennel.
No other religions speak about their followers being in their God.
Semmilyen vallás nem beszél az ő követőiről, mint akik az Istenükben vannak.
They talk about them cowering before their God, trying to please their God, so their God's not getting angry at them, maybe.
Inkább arról beszélnek minden más vallásban, hogy hogyan kell megfelelniük, és mindegy, kedvesnek lenni az Istenük előtt, hogy az ne büntesse meg
őket. Paul writes to the church of the Thessalonians that are in God the Father and in the Lord Jesus Christ.
A tesszalonikaiakat úgy nevezi Pál, mint akik az Úrban levők, Krisztusban levők.
Turn quickly to 2 Peter 1:4.
Gyorsan lapozunk a 2 Péter 1:4.
The Bible teaches that those who believe on the Lord Jesus Christ, those who have received him, we have become partakers or sharers in the divine nature.
Hogy itt van, megvan, hogy általuk isteni természet részeseivé lettünk. És megmenekültünk a
If you receive Christ, he comes in.
Ha befogadod Krisztust, akkor ő belép az életedben.
But what also happens is your life is put into God.
De ami ugyanakkor történik még, hogy a te életed Krisztus, Istenben lesz elrejtve.
And we become partakers, like you partake of a meal.
És részeseivé leszünk, ahogy részese vagy mondjuk egy étkezésnek.
Like we partake of the Lord's Supper, you drink it up, you eat it down, you know.
Tehát, hogy vesszük ezt, ahogy például vesszük az úrvacsorát is, megesszük, megisszuk.
As believers, we partake of God.
Mint hívek, mi részeseivé vagyunk, leszünk, és veszünk az Úrból.
Now, if you've been born again, you understand what I'm talking about.
Ha újjá születtél, akkor pontosan érted, hogy miről beszélek.
If you're still merely a religious person, you might not even have a clue. You might be thinking, what is this?
Hogyha csak vallásos ember vagy, akkor nem biztos, hogy érted, hogy mit jelent az, hogy Istenben lenni, vagy részesülni ő benne, az ő természetében.
Paul here, in addressing the church in Thessalonica, he's addressing a congregation of people that individually have been born again of the Spirit of God.
De Pál itt tehát ezt a tesszalonikabeli gyülekezetethez intézi a szavait, akik egyénenként is mind újjászületett emberek.
We're not talking religion here, folks. We're talking a fellowship with God, a real living fellowship with the Lord.
Mi nem vallásosságról beszélünk itt tehát, hanem egy valós, személyes kapcsolatról az Istennel.
I know before I was saved, I was not conscious of God for one minute.
Emlékszem, mielőtt én megtértem volna, egész életem egy pillanatra sem voltam tudatába Istennek.
And when the Spirit of God began to move upon my heart and began to reveal God to me.
És amikor Isten lelke munkálkodott a szívemben, és kezdtem megmutatni nekem Istent.
When I received the Lord.
Amikor befogadtam az Urat.
I went from no consciousness of God to a constant awareness of God is with me. God is in me. I became a partaker of the divine nature.
Akkor abból a pillanatban tehát
azelőtt
én soha nem voltam tudatában Istennek. Onnantól kezdve viszont állandóan tudatában voltam. Tudtam, hogy Isten itt van, körülvesz engem, velem van. Én részesévé lettem ennek az isteni természetnek.
Have you ever known the presence of God?
Te ismered Isten jelenlétét?
This is what the gospel brings us into. It brings us into fellowship with God.
Mert ezt teszi az evangélium, minket Isten jelenlétébe visz.
Paul's writing to the church that was in they're made up of Thessalonians, but they're in God, the Father, and in the Lord Jesus Christ.
Tehát ír a Tesszalonikában élőknek, de akik ugye mind Krisztusban, mind az Atyában vannak.
And this actually affirms the deity of Christ, the full equality of Christ with the Father here.
És ez megerősíti Jézus teljesen isteni voltát, az egyenlőségét az Atyával.
How could these believers be spiritually united with God the Father and God the Son if they weren't the same person?
Hogyan lehetnének ők egységben az Atya Istennel és a Fiú Istennel, ha ők nem lennének egy?
Paul would have had to explain how that Jesus Christ and God the Father could both be the source of all grace and truth.
Ha nem tudnák ezt, akkor el kéne magyarázni a Pálnak nekik, hogy lehet mind az Atya, mind a Fiú ennek a forrása.
So if you're one of those that kind of hold to some teaching that Jesus wasn't God in human flesh, you haven't read your Bible yet.
Hogyha te is valami ilyenféle tanításokban
hittél. You've been reading all sorts of other literature that's trying to distort your view of the Bible, but when you read the Bible, it's plain.
Ha elhiszed azt, hogy Isten, hogy Jézus nem Isten emberi testben, akkor nem olvastad a Bibliádat, valami mást olvastál, ami ezt az igazságot akarja kifacsarni.
Verse 3, Paul says, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you abounds towards each other, so that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulation that you endure.
3. vers. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, állhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek.
At the beginning of verse 3, Paul basically says, we are under an obligation to give thanks unto God for what is happening in your lives.
A 3. verset úgy kezdi, hogy szüntelenül hálával tartozunk, mint egy rá vagyunk kényszerítve, muszájnak érezzük, hogy veletek büszkélkedjünk.
And Paul knew that he was obligated to give God the praise because he knew that it was all of God's grace. It was all a work of God's grace that was happening in their lives.
És tudta Pál, hogy Istennek kell hálát adni mind folyamatosan, mert az ő kegyelme, az ő munkája mindaz, ami történik bennük.
We are bound to give thanks to God always for you because it's fitting. It's so right to give thanks to God for what's going on with you.
Tehát szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is. Tehát ez annyira helyén való és méltó, hogy hálát adjunk, értetek.
And what made Paul most grateful concerning the Thessalonians?
És miért volt a leghálásabb Pál a tesszalonikaiakkal kapcsolatban?
What is the reason why he's bound to give thanks for them? He goes on to say.
Hogy miért ennyire hálás, miért érzi ennyire, hogy hálát kell adnia értük?
Was it because of the size of the congregation?
A gyülekezet miért? Emiatt, hogy én Istennek hálát adok a nagy gyülekezetet.
Was it because they had a beautiful building?
Vagy mert gyönyörű volt az épületük?
Oh wow, your building and the stained glass, and you walk in and you just feel.
Hogy hát gyönyörű az épületek. És ez a gyönyörű.
What a beautiful building! Oh, we give thanks for you. Oh.
Ablakok, no. És a gyönyörű épület, és egyszerűen hatalmasak vagytok, és ezért hálát kell adnom Istennek.
Was it because they had such a large budget, they just had so much money floating around in the church?
Vagy azért, mert olyan nagy anyagi forrásaik voltak, és olyan sok pénze volt a gyülekezetnek?
You know, Timothy, do you realize how much money comes into that church, the tithe and the offering? Oh my gosh!
Hogy Timóteus, te tudod, hogy mennyire sok pénz van abban a gyülekezetben, hogy mennyire adakoznak, vagy mennyire odaadják a tizedüket az emberek, és hogy ezt hálát adunk Istennek.
Was it because they were a popular church?
Vagy azért, mert népszerű gyülekezet voltak?
They were just kind of cool, and everybody wanted to go check it out, you know?
Nagyon olyan klasszak voltak, menők ott, és mindenki oda akart menni, megnézni őket.
Did Paul say we are bound always to give thanks for you because you guys have such political influence there in Thessalonica?
Vagy ezért hálát adunk, értetek, Thessalonica beliek, mert olyan jó befolyásotok van az ottani politikai életre.
Egyik sem. We are bound, we are under deep obligation to give thanks unto God for you because your faith is greatly enlarged.
Tehát azt mondja, hogy szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő.
Now Paul's joy in the great enlargement of their faith was deeply satisfying. to Paul.
Tehát Pál öröme a felől, hogy az ő hitük növekszik, a teljes megelégedéssel töltötte el Pált.
Because Paul, as we saw in 1 Thessalonians 3:9, had prayed for them that they would might be able to minister to them to give them what was lacking in their faith.
Mert emlékszünk, hogy az 1 Thessalonika 3:9-ben Pál imádkozik, hogy minden a hitük növekedjen, és hogy minden, hogy minden betöltődjön, ami még hiányzott belőlük.
He said there in verse 10, night and day, praying exceedingly that we may see your face and perfect what is lacking in your faith.
A 10. vers, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait.
Paul said, God, just let us go back to them to give them more of the word, more ministry. We want to give them more of ourselves so that they'll be lacking nothing in their faith.
Tehát Pál azt mondja, hogy Uram, add, hogy visszamehessük, hogy kipótolhassuk a hitek hiányosságot, hogy még inkább taníthassuk őket, még több szolgálat kezdődhessen.
And Paul then sent Timothy to go and minister to them and to take more of the word to them.
Tehát Pál akkor elküldi Timóteust, hogy ő szolgáljon feléjük, és ő tanítsa őket.
And when Timothy got back to Paul with the report, he said, Paul, their faith is growing exceedingly.
És amikor Timóteus visszatér Pálhoz a hírekkel, akkor ezzel erről számol be, hogy az ő hitük növekszik.
And Paul says, oh, we are bound, we are obligated to God to give thanks for you because your faith is growing exceedingly.
És erre mondja Pál, hogy annyira szinte kényszerűséget ére muszáj emiatt hálát adnom Istennek folyamatosan, ahogy a ti hitetek nőtön nő.
This is what God is interested in, that we trust in him.
És ez érdekli Istent, hogy mi egyre inkább benne bízunk.
Many of your lives, I don't even know a better word, but you can translate this into Hungarian. Many of your lives suck because you don't trust God.
És nem tudom, ez hogy fog jól hangzani magyarul, de sokatok élete teljesen gáz, mert nem bíztok Istenben.
The thing that's wrecking many of your lives, let me put it that way.
Ami inkább úgy mondjam, hogy azok a dolgok, amik tönkre teszik az életeteket.
The thing that's holding your life back from being everything God wants it to be and everything that you in your heart long for.
Mindaz, ami mint egy megállítja, hogy Isten munkája véghez menjen a te életedbe, és ami a szíved mélyén te magad is vágysz ezekre.
The thing that's holding that back is that you're not trusting God.
Ami visszatart, az, hogy nem bízol Istenben.
Half the time you're accusing God.
Leginkább őt hibáztatod.
When all the time God is good.
Amikor és mindvégig Isten jó.
Forever God is faithful.
És mindvégig hűséges Isten.
Forever God is good.
És ő jó.
Forever God is with us.
És ő mindig velünk van.
Oh, I love that song.
Nagyon szeretem ezt az utolsó dal, amit énekünk, hogy ez annyira igaz.
And yet, our faith.
Mégis a hitünk.
Our faith. Do we trust God?
Vajon mi bízunk Istenben?
Do we trust that he's good and that he knows what he's doing?
Bízunk benne, hogy ő jó és hogy ő tudja, mit csinál.
This is what Paul said, I'm bound to give thanks unto God for you because your faith is growing exceedingly.
Ezért mondja Pál, hogy szüntelen hálával tartozunk Istennek, mert hitetek nőttön nő.
And what was the circumstances that they were in, that what was the recipe of exceedingly growing faith.
És milyen volt az a körülményük? Milyen körülmények között nőtt az a hitük folyamatosan? Mi volt ennek a receptje?
Extreme persecution and the teaching and the ministry of God's word.
Tehát nagyon erős támadások és megpróbáltatások és Isten igényének a tanítása.
When Paul left, he wondered, is this little baby church going to survive because of the intensity of the persecution?
Pál, amikor eljött onnan először, azon gondolkodott, hogy vajon ez a kis gyülekezet megmarad-e mindeközben a nagyon erős támadás között.
Because persecution will kill false faith.
Mert az üldöztetés, a próbák megölik a hamis hitet.
You've heard the parable of the different soils that Jesus taught.
Emlékeztek a magvető példázatára, a különböző földek, amiről Jézus tanított.
He said when people hear the gospel, there's four different types of people that hear it.
Azt mondja, hogy amikor az emberek hallják az evangéliumot, akkor négy különböző fajta föld van.
And their hearts are like four different types of soil.
Tehát a szívük olyan, mint négy különböző fajta föld.
Some of them are like a hard path, and the seed can't even get in, and the birds come and take it away, and there's never even a salvation there. There's no There's nothing.
Vannak, akinek olyan kemény föld a szíve, hogy a mag oda szóródik, de nem kerül bele, és a magot összeszedik a madarak, és soha nem lesz belőle üdvösség, nem térnek meg.
Matthew 13:20, Jesus said, but he who receives the seed on stony places, there's stony soil, this is he who hears the word, immediately receives it with joy, yet he has no root in himself, but only endures for a while. Because when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles.
Tehát a Máté 13:20-ban ezt olvassuk, akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amíg nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik.
Paul knew about these different types of soils, and he wondered what will be with the Thessalonians.
Pál ismerte ezeket a különböző fajta földeket, és azon gondolkodott, hogy vajon a tesszalonikaiak milyenek lesznek.
Because persecution was upon them. They were in a time of trouble and trial.
Mert az üldöztetés vette őket körül, és nehézség, megpróbáltatás idején voltak.
But true faith, on the other hand, is indestructible because Jesus will not let it be destroyed.
De az igaz hit, az elpusztíthatatlan, azt Jézus maga védelmezi, nem engedi, hogy elpusztuljon.
Turn with me to Luke 22, quickly, Luke 22.
Gyorsan lapozunk a Lukács 22-höz.
In verse 31, the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you like wheat.
Hát a 31-es vers, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát.
Simon, Satan has asked for you personally, that he might take your life and sift you like wheat.
Simon, de személyesen érted, téged kért a sátán, hogy megrostálja a te életedet.
Now, hold your finger there at Luke 22.
És itt az ujjatokkal ezt az oldalt itt jelöljétek
meg. And you can write down with your other hand, Matthew 26, starting verse 69.
Tehát utána leírhatjátok a Máté 26-ot, a 69-es verstől.
Because you can read in Matthew 26 there that Peter's faith was severely shaken. Jesus, just like Jesus said, Satan would come to sift his faith.
Máté 26-ban, tehát a 69-es versben elolvashatjátok, hogy Péter hite nagyon is megrendült, ahogy mondja, ahogy itt látjuk, a sátán megrostálta őt.
But was Peter's faith destroyed?
De vajon Péter hite el lett pusztítva?
It was shaken as hard as it could be shaken.
Teljesen megingott, megrendült, amennyire csak ez megrendülhet.
Yet it wouldn't be destroyed because Jesus had said to Peter in Luke 22:32, the next verse in Luke there.
De nem pusztult el, megingott, de nem pusztult el, mert itt a Lukács 22:32-ben Jézus a következőt mondta.
But I have prayed for you.
Hogy de én könyörögtem érted.
Satan has asked to have you that he might sift you like wheat, but I've prayed for you, Peter.
Hogy a sátán kikért téged, hogy megrostáljon, de én könyörögtem érted, Péter.
What did you pray for me, Lord?
És miért imádkoztál?
That your faith should not fail.
Hogy el ne fogyatkozzék a hited.
And when you've returned to me, strengthen your brethren.
Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait.
In other words, after you come back to me, I'm going to put you in the ministry.
Tehát magyarul, ha visszatérsz hozzám, akkor belehelyezlek a szolgálatba.
Later in 1 Peter 1:6, and you can turn there quickly.
Az 1 Péter 1:6-ban a következőt olvassuk.
Peter reflecting upon this shaking of his faith.
Péter visszatekint erre az ő hitének a megingására.
And yet after everything fell down, his whole life fell apart. That seed of faith was still in his heart.
És bár az egész hite, az élete szét esett, a hitnek az a magja, kis magja ott volt a szívében.
As Jesus said, his faith wouldn't fail.
Ahogy Jézus megmondta, nem fog elfogyni a hite.
Peter, I believe, reflecting upon this experience in 1 Peter, he says, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you've been grieved by various trials.
Tehát szerintem erre tekint vissza Péter, amikor azt írja, hogy ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között.
Have you ever felt like you were being grieved by various trials?
Már éreztetek, hogy különböző próbák miatt megszomorodtok.
Now when the trials come one at a time, that's difficult, but sometimes we can handle it.
De van, hogy a próbák, ha jönnek egyenként, akkor egész jól kibírjuk még.
But when trials of every type on the spectrum of trials come at you all at once, we fall apart.
De amikor a próbák, a különböző próbák mind egyszerre érnek bennünket, akkor szétesünk.
Peter said, if need be, if need be, if there's still a work that needs to be done in you.
Tehát az, hogy a ti hitetek, ha még van valami munka, amely szükséges annak abban,
You've been grieved by various trials.
Tehát, hogy bár különböző kísértések között
vagytok. All sorts of trials. All types of trials.
Mindenféle kísértések, különféle próbák között.
Why? That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes. Look at how God looks at faith.
Ezt írja, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Érdekes, hogy Isten erre így tekint.
No, gold might mean a lot to you.
Az arany lehet, hogy nektek sokat jelent.
You know what means a lot to God?
És Istennek sokat jelent.
That you just trust him.
Az jelent neki sokat, hogy te benne bízol.
That he might lead you in the path he has planned for you. That you might be blessed and be thankful and rejoice on the way.
Az neki az öröm, az neki értékes, amikor benne bízol, őt követed, és engeded, hogy ő vezessen az úton, és mindeközben áldott lehetsz, és hálás szíved.
Your faith is more precious than gold that perishes.
Istennek fontosabb a te hited, mint a veszendő arany.
There was persecution that was surrounding this baby church in Thessalonica.
Tehát ott van ez a kis baba gyülekezet, és körülveszi őket mindez az üldöztetés.
And when Paul heard a report that the result of the persecution was just drawing them nearer to God, and they were increasing in their faith. Paul said, "Oh, praise God, this is it."
És amikor Pál azt hallotta, hogy mindezek ellenére az üldöztetések közepette, az ő hitük inkább növekedett és még közelebb kerültek Istenhez, akkor Pál örvendezik és hálát ad Istennek őértük.
Persecution and tribulation will strengthen believers' faith. Listen. By driving them to the Lord.
Mert a próbák, a nyomorúságok és az üldöztetések úgy erősítik az ember hitét, hogy közelebb viszik őket Istenhez.
Turn quickly to Psalm 119, the longest chapter in the Bible. We're not going to read the whole thing, just three verses.
A 119. Zsoltárhoz, ami a leghosszabb fejezet az igében.
Psalm 119,
67-es vers.
The psalmist says, "Before I was afflicted, I went astray. But now I keep your words."
Mielőtt nyomorúság ért, tévejektem, de most megtartom beszédedet.
That is my testimony.
Ez az én bizonságtételem is.
And I remember when I was going through the first series of trials in my Christian life, it was 20 years ago, and I thought I was going to die in them.
Én emlékszem, amikor 20 évvel ezelőtt először a keresztény életemben külön ilyen nagyon nagy megpróbáltatásokon mentem keresztül, én azt hittem, hogy bele fogok halni.
Before I was afflicted, I would go astray, but now I keep your word.
Hogy mielőtt nyomorúságért,
pay attention to you, God.
Tévejektem, de most már nagyon figyelek a te szavadra, most már figyelek rád.
Look at verse 71 of the same psalm.
Nézzük meg a 71. verset ugyanebben a Zsoltárban.
Notice what he says. It is good that I have been afflicted. That I might learn your statutes.
Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet.
You know when I learned the Bible?
Tudjátok, én mikor tanultam meg a Bibliát?
Because I didn't go to a Bible college.
Mert ugye én nem jártam bibliaiskolába vagy teológiára.
Well, you're thinking, oh, I'm leaving this church.
Most azt gondolod, hogy ne jó, akkor én innen megyek.
I went to the same Bible school that Peter went to. Is that good enough for you?
Ugyanabba a bibliaiskolába jártam, mint Jakab, Péter,
Andrew.
János és András.
Just been following Jesus, man.
Azzal, hogy Jézust követték, meg követem.
But it was during this three-year season of every type of trial, all at one time, I didn't know if I was going to survive this time.
Ez a három éves időszak, amikor egymás után folyamatosan különböző próbák, nehézségek voltak az életemben, és nem tudtam, hogy túlélem.
My response was to meditate day and night in this book.
Az volt a reakcióm, hogy éjjel-nappal ebben a könyvet olvastam, ezen elmélkedtem.
The tormenting thoughts in my mind were so loud.
A kínzó, gyötrő gondolatok olyan hangosak voltak a fejembe, a félelmek.
And the doubts were so loud, I had to read my Bible out loud in order to hear it.
És egyszerűen volt, hogy hangosan kellett a Bibliámat olvasni, hogy hangosabb legyen, mint a gondolataim.
Now maybe you are looking at me thinking, oh boy, what is this?
És lehet, hogy most azt gondolod, hogy ajaj, na, hogy most akkor ez mi is?
It's good that I was afflicted. I learned the word of God.
Jó, hogy nyomorúságon mentem keresztül, mert megtanultam az igét.
Before I was afflicted, I went astray, but now I pay attention to his word.
Mert azelőtt tévejektem, de most már odafigyelek az ő szavára.
Like he says in verse 75, I know, O Lord, that your judgments are right, and in faithfulness you've afflicted me.
75. vers. Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál.
I feel sorry for you, actually.
Igazából titeket sajnállak.
If you've never been through that with God.
Hogyha még ezen nem mentél keresztül egy Istennel.
I went into this season a poor man.
Szegény emberként léptem bele ebbe az időszakba.
I came out with less money, a rich man.
Hogy kevesebb pénzzel kerültem ki belőle, de sokkal gazdagabban. Mert a pénznek semmi köze a szeretethez. Úgy ért véget számomra az időszak, hogy megismertem Istent. Mert a nyomorúság arra indított, hogy még inkább Istenhez menjek.
Now there are some groups that tell us that if you have faith, then you will be able to command the difficult things to be gone, you know.
Vannak olyan csoportok, akik azt
hirdetik,
hogyha hited van, elég hited, akkor te megparancsolhatod, mint egy megvallhatod, hogy a nyomorúságos dolgok távozzanak tőled, és semmi nehézség, meg nehéz próba nem lesz az életedben.
There are other groups that actually tell people, you know, you need to forgive God.
Sőt, vannak olyan emberek, akik azt tanítják, hogy mintegy meg kell bocsátanunk Istennek ezekért a nehézségekért.
Because you need to forgive God for the sufferings that He's allowed in your life.
De meg kell bocsátanunk Istennek azokat a nehézségeket, nyomorúságokat, amit megenged az életünkben.
Now that's ridiculous. The Bible doesn't say anywhere that we need to forgive God.
Ez nevetséges, az ige sehol nem mondja nekünk az igében, hogy meg kell bocsátanunk Istennek.
And it's so wrong. Here's what they mean, and it's so wrong.
A következőt értik ez alatt, és ez nagyon helytelen.
What they mean is, you know, God is well-meaning. He tries hard, but he can't really get it together in the details of your life. So you just forgive him for, you know, his shortcomings.
Tehát,
he's allowing these things kind of out of his control, you know.
Ezeket az, hogy ezt mondják, ezzel azt kommunikálják, hogy hát igazából Isten jót akar, meg tényleg jó szándékú, de még nem elég ügyes, hogy minden részét az életednek uralja és kezébe tartja, ezért ha valami félrecsúszik és nehézség üt be, akkor meg kell bocsáss neki, mert hát nem tehet róla.
You don't have to forgive God.
Tehát nem,
you don't have to forgive
nem kell megbocsátanod Istennek.
He's not some good guy trying real hard, but he's messing up a little bit here and there.
Nem valami jó ember, aki minden megpróbál, csak egy kicsit elrontja néha, mert ez Isten káromlás.
That's ridiculous.
Ez nevetséges.
God knows what he's doing.
Mert Isten pontosan tudja, hogy mit
forever,
tesz.
God is faithful.
Isten örökkévalóan hűséges.
Forever, God is strong.
És ő erős.
Forever, God is with us.
És
forever.
És mindig velünk van, mindörökké.
Like
annyira szeretem ezt a dalt, mint látjátok.
I love saying it.
Szeretem énekelni és mondani, ez annyira igaz.
Peter said in 1 Peter 4:19, therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls to him in doing good as to a faithful creator.
Az 1 Péter 4:19-ben ezt olvassuk, akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek.
There will be sufferings according to the will of God in our lives.
Lesz szenvedés az életünkben, Isten akarata szerint való szenvedés.
Look at what James says in 1:2. He says, brethren, count it all joy when you fall into various trials.
Jakab, az első fejezet második versében ezt írja, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek.
Who's the person that can do that? Actually count it all joy when everything comes caving in around you.
Hát milyen az az ember? Ki lehet az, aki örömnek tudja tartani, amikor minden összeesik körülöttük?
It's somebody who knows something.
Az, aki tud valamit.
Knowing, verse 3, James 1:3, it says, knowing that the testing of your faith produces patience. And let patience have its perfect work, that you may be perfect, complete, lacking nothing.
Tehát tudván, ez az ember tehát ezt tudja, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül.
How many of you feel like your life isn't full?
Mennyien érzitek azt, hogy az életetek nem teljes, kerek?
How many of you still feel that something about you is lacking?
Mennyien érzitek azt, hogy valami hiányotok van, valami hiányzik belőletek?
God wants you to be full.
Mert Isten arra vágyik, hogy teljesek legyetek, és semmi hiányotok ne legyen, minden fogyatkozás nélkül való
legyen.
És te is ugyanerre vágysz.
How does it happen?
És ez hogy történik meg?
As we go through fire and tribulation and we trust in God.
Ahogy a tűzön és a nyomorúságon keresztül megyünk és mindig Istenben bízunk.
That's how it happens.
Így történik ez.
Who's the person that can count it all joy when various trials come upon him? Someone who knows what happens in those times.
Ki az ember, aki teljes örömnek tudja tartani, hogy mindenféle nehézségen mennek keresztül, az az ember, aki tudja, hogy mindeközben Isten munkálkodik.
Paul, Peter reminded the believers that he wrote to that were suffering. He reminded them of something.
Tehát Péter emlékezteti. Peter?
1 Peter 5:10.
A Péter tehát emlékezteti ezeket az embereket valamire az 1 Péter 5:10-ben.
Igen. But may the God of all grace, notice this, may the God of all grace,
hogy a minden kegyelem Istene pedig.
Now when I go through all types of trials, I need all of God's grace. I need all the types of grace.
Tehát amikor mindenféle nehézségen megyek keresztül, akkor a kegyelem minden része erre szükségem van.
Because all types of ugly things come out of my heart.
Mert ilyenkor mindenféle csúnya, gonosz dolog tör elő a szívemből.
And so Peter said, may the God of all grace, the God who has grace for every type of ugly thing that's in your heart.
Tehát a minden kegyelem Istene, tehát az Isten, akinek a mindenféle gonosz dologra ott a kegyelem.
May the God of all grace, who has called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you.
A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.
How many of you want to be established?
Mennyien szeretnétek megalapozottak lenni?
And you feel like you're not right now.
És talán úgy érzed, hogy most nem vagy ilyen.
How many of you want to be strengthened and you just feel so weak?
Mennyien akartok megerősítve lenni, de most úgy érzed, hogy gyengék vagytok.
How many of you want your life to come to a place where there's a settledness about your life?
Mennyien szeretnétek, hogy az életetek mintha így megnyugodjon, megszilárduljon?
You feel like you're being blown around by every storm, you
know? De mégis azt érzed, hogy minden felé fúj a szél, és olyan bizonytalan minden.
Every one of us want those things.
Mindannyian ezekre a dolgokra vágyunk.
How is it going to happen that we're going to become perfected, established, strengthened, and settled?
Hogyan lesz akkor tehát a mi életünkben, hogy így tökéletessé leszünk, megszilárdulunk, megerősödünk, megalapozódunk?
It's only after we have suffered a while.
Ez azután lesz, hogy már szenvedtünk egy ideig.
It's only after you've gone through the hard times.
Miután pedig már egy rövid ideig szenvedtünk,
what
a nehéz időben átmentünk.
On the face of the earth.
Az a legédesebb házasságok a világban.
It's the marriages that are committed and they're always going to be committed and divorces not even in their language.
Azok a házasságok, ahol annyira odaszántak és elkötelezettek a felek egymás felé, és az elválás fogalma nincs is benne a gondolataikban.
And even if they go through months and years of dry and no feelings, they're committed and they're going to seek God and they're going to find God.
Még a
hónapokat. Watch God take them to new levels every time they go through the desert.
Hónapokat, éveket töltenek ilyen szárazságban, nehéz időkben, akkor is Istenben bíznak, és őtőle várják, hogy ő vigye keresztül ezen őket.
Who's the person who's strengthened and settled and there's something about their lives that is just glorious?
Tehát ki az ember, aki felkészített, megszilárdított, megerősített és megalapozott?
The ones that have gone through it, they've gone through the fire.
Akik keresztül mentek már ezeken, keresztül mentek a tűzön.
And yes, they may have confessed a lot of sin to God as they're going through it, but it always came back to that mustard seed of faith, and they said, God, through all of this, I know that you're good, and I know you're going to bring me out. I don't know how, but I trust you.
És ez az ember, tehát lehet, hogy nagyon sok minden bűnt és gonoszságot megvallott ez időszak alatt Istennek, de mindig visszatért ahhoz a kis mustármagnyi hithez, hogy Uram, nem tudom hogyan, nem tudom miként fogod, de kimunkáld, de én bízom benned.
After you've suffered a while, he'll perfect, establish, strengthen, and settle you.
Tehát miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.
So Paul says to them, we are bound always to give thanks for you.
Tehát azt mondja,
because your faith grows exceedingly.
Tehát, hogy szüntelenül hálát adunk értetek, mert a hitetek nőtön nő.
And the love of every one of you abounds towards each other.
És azt is írja, hogy egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban.
You know, in 1 Thessalonians, Paul had commended this church because of the love they had for each other.
Tehát az első levélbe, az első részbe, ugyan nekik ugye írt levelében arra inti őket, hogy legyenek szeretettel egymás felé.
Paul said, I can see the love of God among you.
Látom Istentől jövő szeretetet közöttetek.
But that didn't stop him from in chapter 3 of 1 Thessalonians for praying that their love would abound even more.
De ez ettől még nem hagyta abba az imádságot, hogy azért imádkozzon, hogy látjuk a hármas részben az első Tesszalonikában, hogy imádkozzon az közöttük levő szeretetért.
Love is the one thing that if you've tasted it, you just want more of it.
Mert a szeretet az a dolog, amit ha megízleltél, akkor még többre vágysz belőle.
There's love here in this church.
Szeretet van itt ebben a gyülekezetben is.
And I love this church.
És nagyon szeretem ezt a helyet, ezt a gyülekezetet.
God is my witness. This is my favorite church in the face of the earth.
És Isten a tanúm rám, hogy ez a kedvenc gyülekezetem a világon. De komolyan.
I've been in a lot of churches. I've been invited to be on staff at many churches. I'm like, I want to just stay here.
És nagyon sok helyen szolgáltam, sok helyen jártam, és sok helyre hívtak, hogy szolgáljak ott. De én nem akarok, én itt akarom lenni.
And there is an increasing in faith in the Lord, and praise God.
És növekszik a hitünk az Úrban, és hála ezért neki.
There is a love that's growing here.
És van igenis itt az a szeretet, ami növekszik közöttünk.
You know, my prayer is that we would abound even more in this stuff. Why not?
De az imádságom mégis az, hogy mindinkább bővelkedjünk, növekedjünk ezekbe a dolgokba. Miért ne?
God, love, it's so good. There's nothing like it. If we got a little of it, and there's an infinite supply, why not? Let's get a lot of it here.
Tehát, hogyha Isten szeretete itt van, és azt megtapasztaljuk, akkor miért ne tapasztaljunk többet? Miért ne vágynunk többre az ő végtelen szeretetéből?
Now, you might be sitting there right now in your head thinking, oh, brother.
És lehet, hogy azt ülve most a fejed arra gondolsz, hogy nagyon
jó
ég. Hogy pontosan ez az a dolog ebből a gyülekezettel kapcsolatban, hogy itt nincs szeretet.
You know, there's no love in your heart.
Lehet, hogy a szívedben esetleg nincs most szeretet.
But there is love here.
De szeretet itt van.
Do we need to abound more and more? You bet we do.
És kell ebben még inkább növekednünk, bővölködnünk? Hát persze.
If you don't see any love in the church, it's because your eyes are clouded. You're not seeing with God's eyes.
Ha nem látod a szeretetet,
something's wrong with you, not the church.
Hogy akkor te szemed homályos, és nem úgy Isten szemeivel látod a dolgokat, és akkor lehet, hogy benned van a hiba.
Jesus wants to bring the love through you.
Mert Jézus el szeretné hozni a szeretetet rajtad keresztül.
That's how the love is going to abound, is when more and more people start bringing it.
És így növekszik a szeretet, ha minél több ember hozza.
And it's not that there was a bunch of sentimental fuzzy feelings going on in the Thessalonian church.
Nem azt jelenti, hogy a Thessalonikabeli gyülekezetben valamilyen ilyen mézédes, habos érzések voltak.
But there were people that were eager to, you know, to sacrificially serve each other.
Hanem olyan emberek voltak, akik készek voltak áldozat készen szolgálni egymás felé.
Jesus said, "This is my commandment that you love one another, as I have loved you."
Hogy ez az én parancsolatom, hogy egymást szeressétek, hogy én szeretlek titeket.
This is my commandment.
Tehát ez az én parancsom.
If love was primarily a feeling, like 98% of the Hungarian people and the American people and the Yugoslavian people and the Romanian, you know, on and on, believe it is.
Tehát, hogyha a szeretet az csupán csak egy érzés lenne, hogy az magyar emberek 98%-a, meg az amerikai, szóval a világon a 98%-a az embereknek gondolja,
then how could Jesus say, I command you to love each other?
Akkor hogy mondhatta azt Jézus, hogy én arra intelek, vagy parancsolom, hogy szeressétek egymást?
You can't command a feeling.
Mert egy érzés nem lehet megparancsolni.
I command you right now to feel sentimental.
Én megparancsolom, hogy most azonnal szentimentálisan érezzétek magatokat. Én inkább most éhes vagyok, de nem szentimentális.
But love is an act of the will. It begins as you step out to obey God.
A szeretet az akaratnak megnyilvánulása, cselekedete.
To sacrifice.
Tehát, hogy én oda elindulok, kilépek és szolgálok, oda szánok valamit a másiknak.
In the next verse in John 15, verse 13, Jesus said, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends.
Tehát a János 15-ből volt ez, és a 15. versben azt olvassuk, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki odaadja az életét.
And because their faith was growing exceedingly, their love was abounding towards each other, Paul said, so that we ourselves boast of you, we boast of you among the churches of God. for your faith, your patience and your faith and all of your persecutions and the tribulations that you endure.
Tehát ahogy a hitetek nőttön nő és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek.
That's radical. We boast about you.
Ez elég nagy dolog, hogy mi mint egy dicsekszünk veletek.
And God knows, He's my witness. I just spent 4 weeks traveling around boasting about this church.
És szintén Isten a tanom arra, hogy én most a 6 hétből 4 hetet azzal töltöttem, hogy veletek dicsekedtem.
It's not because of our beautiful renovated building.
Nem a gyönyörű újjáépített épületünkkel.
It's definitely not because of our amount of money in the tithe box.
Biztos, hogy nem a nagy pénz, ami a dózba van.
It's not because you're the best looking people in the world,
which
you
are. Nem, mert ti vagytok a legszebb emberek a világon, amik persze vagytok.
But it's because of the faith.
Hanem a hit miatt.
That's growing.
Ami növekszik itt.
This is a song, an old song that when I heard it, I remembered the words to this day. You probably heard me say these words before.
És van egy dal, egy régebbi dal, aminek a szavait eszembe jutnak, már biztos mondtam nektek.
But in the song, the writer of the song, he could see what it is that God wants us to be.
És ebben ennek a dalnak a szerzője, és ő már látja mindazt, aminek Isten lát bennünket, amivé formál és készít bennünket.
He says, I can see a people that have learned to walk in faith.
És látok egy népet, ami megtanult hitben járni.
With mercy in their hearts.
És irgalommal a szívükben.
And glory on their faces.
Dicsőséggel az arcukon.
And that's what when I think of this church, I think of that.
És amikor a gyülekezetünkre gondolok, ez jut eszembe, ebből is növekvő módon.
Learning to walk, trusting God.
Hogy megtanulunk Istennel járni, benne bízni.
A mercy in our hearts toward each other.
Irgalommal a szívünkben egymás iránt.
Not a bunch of Pharisees.
Nem farizeusokként.
And just as we worship the Lord, as we look to the Lord, we radiate His, we reflect His glory.
És hogy Istenre nézzük, hogy őt imádjuk, az arcunkon mindegy tükröződik az ő dicsősége.
These are things that make a church that you can boast about.
Ez teszi tehát a gyülekezetet egy olyan gyülekezetté, amivel dicsekedni lehet.
And that's what Paul did. He boasted about them.
És ezt teszi Pál is. Dicsekszik velük.
Boasted about them.
Dicsekedett velük.
Father, may you continue, Lord, to work in us.
Atyán, kérjük, hogy továbbra is folytasd a te munkádat bennünk.
That we might trust you, Lord.
Hogy benned bízunk, Uram.
That we might walk in a way that's worthy of all of your goodness and all of your grace.
Hogy hozzád méltó módon, a te szereteted, a te kegyelmed, a jóságodhoz méltó módon éljünk és járjunk.
And that means that we might walk in joy and we might walk in peace.
És hogy úgy élhessünk, tehát hogy örömünk legyen és békességben.
That we might walk without worries.
És ez azt is jelenti, hogy mindig hogy nem aggodalmakkal éljünk.
Because forever, O God, you are faithful.
Mert Uram, te mindörökké hűséges vagy.
Forever, God, you are strong.
És Istenem, te mindörökké erős vagy.
Forever, O God, you are with us.
És te mindörökké velünk vagy.
May we walk in a way that is worthy of who you are.
Uram, hadd járjunk a te hozzád méltó módon.
Filled with your joy. Filled
telve az örömöddel, a békességeddel.
Filled with expectation.
Telve várakozással.
Of good things.
Jó dolgokra való várakozással.
Your plans for us are good and they're not evil.
Mert a te terveid jók irántunk, nem gonoszak.
Hallelujah, Lord.
Halleluja, Uram.
Open our eyes, Lord.
Nyisd meg a szemünket.
To see you, Lord.
Hogy láthassunk téged.
To know your heart.
Hogy megismerjük a szívedet.
What's on your mind, because it's all good.
Hogy mi van a gondolataidban, mert az mind jó.
Go with us this week, Father. We thank you for the precious blood of Jesus Christ, Lord, that takes away all of our sins.
Kérjük, járj előttünk is ezen a héten is, és köszönjük neked Jézus drága vérét, ami megtisztít minden bűnünktől.
We thank you for your broken body, Lord, as we eat off of you, we live.
Köszönjük a te megtört testedet, Uram, ahogy abból táplálkozunk, mi nekünk életünk van, és
in
megerősödünk. Jézus nevében imádkozunk.
Amen.
Amen.